fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Farkas Bertalan több mint 40 évvel ezelőtti történelmi missziója után ismét lehetőség van arra, hogy Magyarország űrhajóst küldjön a világűrbe, aki a Nemzetközi űrállomás fedélzetén 30 napos kutató misszión vesz majd részt.
A Hunor magyar űrhajós program kiválasztási folyamata 2021 őszén indult, különböző vizsgálatok, tesztek után pedig 2023 tavaszára a 247 jelentkezőből 4-en maradtak, akik megkezdték a felkészülést a küldetésre. Köszöntjük a stúdióban Cserényi Gyulát, Kapu Tibort, Schlegel Ádámot és Szakály Andrást.
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Ördög Kovács Márton, a hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Faragó Fanni.
Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Mindannyian komoly tudományos és sportmúlttal rendelkeztek. Mi volt a legfőbb ok, ami miatt jelentkeztetek a programra?
Engem elsősorban a programnak a tudományos oldala fogott meg. Én ugye az orvosi szakmánk mellett a Pécsen az Orvosi Egyetemen oktattam és kutattam is, és amikor láttam a kiírást, hogy valójában most egy kutató űrhajóst keresünk, akinek az elsődleges feladata az tényleg tudományos kísérletek elvégzése, eszközök tesztelése lesz, úgy éreztem, hogy ez a portfóliómba, tényleg a karrierképembe abszolút belevág.
Én alapvetően azt láttam benne, hogy ez egy hatalmas kihívás, amivel ráadásul egy olyan dolgban tudok részt venni, egy olyan programban tudok részt venni, amely hosszú távon, akár a saját gyermekeim életére is egy hosszú távon, és nem csak a saját gyermekeimre, hanem ugye mások életére is hatással van.
Részben kapcsolódik is a saját szakmámhoz, tehát mi is a repüléshez közel áll, ezért is nagyon érdekelt. Másrészt óriási személyes kihívásnak is tekintettem ezt az egész, hogy sikerül eljutni, akár idáig, akár tovább, és részt venni ebben a programban. Ugyanakkor úgy is érzem, hogy amit kaptam tudást végül az egyetemen, korábbi iskoláimtól, talán vissza is lehet valamit adni abból, amit az ember kapott, és adott, hogy részt tud venni ebben a programban.
A srácok mindent elmondtak már helyettem, úgyhogy majd legközelebb is így helyezkedek, hogy minden kérdés negyedik leszek, és akkor sokat nem kell beszélni. Nem, hát megmondom őszintén, az én indítatásom, a motivációm az főleg műszaki jellegű. Én az űriparral, főleg a rakétatechnológián keresztül ismerkedtem meg, de abszolút hobbiként. És amikor jött a lehetőség, akkor ugye ezt el kellett vállalni mindenképpen, tehát nem mondhat az ember erre nemet, hiszen egyébként nem hiszem, hogy ennél izgalmasabb dolgot lehetne csinálnie. Úgyhogy ez volt a motiváció.
És van köztetek olyan, akinek ez kifejezetten a gyerekkori álmai közszerepelt?
Hát szerintem kinek nem? Hát igen, inkább így mondanám. Tehát valahol mindig előkör az ember életében szerintem, igen, a gyerekkor során, hogy...
Sok lánygyermeknél is felmerül azért az életbe, hogy valamikor űrhajós szeretne lenni. Nekem is volt olyan, nem tudom, ilyen névjegykártyákra emlékszem, én az autóversenyző, a sebész, a mérnök, meg az űrhajós, ez mind rá volt írva egy személyben. A következő a mérnök lesz, vagy az orvos lesz majd.
Egy kivipánc, igen. Én főleg a vadászgépek iránt érdeklődtem, megmondom őszintén, gyerekként, amit ugye most a Hunor miatt kipipáltunk tavaly decemberben a Gripenes öpülésről, nem tudom, arról esetleg lesz a szó majd, de nekem az volt az irány, aztán vadászgép szerelő szerettem volna lenni, mert aztán elkezdtek érdekelni a műszaki dolgok, de aztán most jelenleg így alakul a történet.
Azért azt be kell vallanunk, hogy a mi generációnk a gyerekkori föllángolások után általában azért elengedte az űrhajóságot, mint álmot, mert ugye nem volt előttünk az a kép, nem volt előttünk az az út, hogy mit kell teljesítened, hova kell jelentkezned ahhoz, hogy Magyarországról űrhajós lehess. De bízunk benne, hogy rajtunk keresztül is a következő generáció előtt már ott lesz az a kép, ott lesz az az út, amire föl kell állni, hogyha ezt az álmot akarja beteljesíteni.
De ez a részvétel, ez nagyon sok lemondással is járt. Tisztában voltatok ezekkel a jelentkezés elején?
Én egy családos ember lévén ugye ezt a lemondási részt ezt elég tisztességesen megélem, tehát ez azért egy nehezebb pont ebből a szempontból. Valamilyen szinten azért tisztában voltunk, a kiírás már alapvetően nagyon komolyan lefestette azt, hogy a kiképzés mennyire sok szabadidőt fog lefoglalni, vagy mennyire sok munkaidőbe fog telni, és tehát már úgy, mi kifejezetten a feleségem úgy hoztuk meg a jelentkezésnél már a döntést, hogy én jelentkezek, ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ez bizony lemondásokkal fog járni, és ez sajnos nem csak az én részemről, hanem természetesen ugye a család többi tagjától is ezt követeli meg sajnos.
Hát nekem a program előtt három hobbim volt, mindháromról le lettem tiltva. Ugye, harcművészettel, kyukushin karatéval foglalkoztam, motorozni szerettem nagyon, valamint ugye hegyeket, a hegymászást űztem, amikor csak volt egy kis szabadidőm, is ki tudtam jutni, de sajnos mind a három olyan hobbi, aminek a kockázata nem fér bele abba, hogy az ember akár egy űrhajós kiképzésnek a sikerét feltegye.
Egyébként, hogyha nem is lennénk letiltva, olyan elképesztően sok időnk nem is maradna rá őszintén, mert azt szoktuk mondani a srácokkal, hogy ez inkább egy hivatás, mint egy átlag munkahely, ami teljesen természetesen kicsit több időt vesz igénybe, mint napi 8 óra a mi életünkben. Nem hiszem, hogy bánjuk. Voltak elképzeléseink arról a program elején, hogy ez nagyjából ennyi lemondással jár majd, annál talán picit többe, de szerintem jól bírjuk eddig ezek a dályokat.
Igen, meg azt is érdemes átgondolni, hogy ez most tényleg nagyon sok lemondásod, ez tényleg lemondás. Tehát effektíve valamit meg kell tennünk, hogy elérjük ezt a célt, és óriási kihívás, nagyon sok mindent kell letenni az asztalon, ezt el tudjuk érni. Tehát valahol igazából ezek a lemondások apró lépcsőfok is az irányba, hogy tényleg teljesen tudjuk, amit elvárnak tőlünk. Én úgy gondolom, hogy szerintem azért, hát ez nem egy munkahely vagy egy hivatás, inkább ilyen másfél-kettő vagy kettő plusz, attól függően éppen melyik szakaszát nézzük.
Valójában egy teljes életmód.
Ugye közel 250 jelentkező volt, ti négyen voltatok a legalkalmasabbak. Hogyan és hány fázisban zajlott a 12 hónapos kiválasztás?
Hát mennyi időtök van, mert erről rengeteget tudunk mesélni a srácokat. Ugye több mint egy évet töltöttünk magának a kiválasztásnak a szakaszában. Több fordulós volt, ahogy említetted. Felszoktuk osztani, főbb szakaszokra volt egy kognitív értékelése a kiválasztásnak, aztán pedig egy pszichológiai, és aztán pedig egy egészségügyi. Ez még az alkalmassági része, főleg külföldön, de itthon is. Aztán az alkalmassági szűrőn végül 8-an jutottunk át, 8-an feleltük meg azoknak a kívánalmaknak, aminek egy űrhajósnak meg kell felelnie, mind kognitív, mind egészségügyi szempontból, és aztán jöttek még az extra szűrések, amivel eldöntötte a program, hogy ki az a négy ember, akivel szeretne dolgozni.
Mi volt a vízválasztó szerintetek?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit tekintesz vízválasztónak, tehát melyik fázis a programnak. Ugye először, hogy Tibi mondta, tényleg különböző teszteket kellett végrehajtanunk, de sokan kiestek végül is, vagy nem érték el az elvárt szintet. Ez úgy kell elképzelni, minden ilyen tesztnél mondjuk, a program kitalálja, mond egy számot, hogy én azt szeretném, hogy maximum 50%-kal menjen az embereknek, és van egy minimum elvárás. Na most, ha a minimum elvárást kevesebb, mint 50% teljesít, akkor persze csak 40% jut tovább. Ha viszont mondjuk a minimum elvárásból 70% teljesít a minimumot, akkor a legjobb 50% fog csak tovább menni. Tehát nagyon előre tudod, mert a maximális létszámmal tovább fogsz lépni, egy teljesen általános gyakorlat egyébként. Itt a kognitív részeken tovább mentünk, ezt ugye tudja befolyásolni az ember korábbi élete, tapasztalatai, tudása, készségei, képességei. Szóval utána itt egy orvosi rész, amit már nem nagyon tudsz befolyásolni. Tehát szerintem itt kérdés, melyik vízválasztó részre gondolt, nem tudom ti, hogy látjál, hiszem az orvosi része volt egy kis ilyen
felkészületetlen. Alapvetően igen, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon komplex volt abból a szempontból, hogy a kognitív tesztek során ugye mérvelettünk most az angol tudást, de biológiára, kémiára, matematikára, fizikára, és egyébként ilyen pszichometrikus gyakorlatokra is multitaskingot tehát vizsgálták, hogy ebben milyen módon tudunk teljesíteni. Az egésznek az volt a lényege, hogy nem az volt a lényeg, hogy valaki 100%-ot teljesítsen, hanem az volt a lényeg, hogy azt a minimum szintet, ami egyébként például a DLR teszteknél a Német Légügyi Hatóság által meghatározott minimum szintet, el kellett érni minden egyes paraméter esetén. És ugye ez volt a nagyon fontos a tesztek során, hogy itt nem azt keresték, aki gyököt von gyakorlatilag a nem tudom, 5 számjegyű számokból 3 másodperc alatt.
Akkor nem lennék itt.
Akkor ő nem lenne itt.
Igen.
De valószínűleg szerintem is se. Hanem kifejezetten azt nézték azt a tudásszintet, ami ezt az átlagot, vagy ezt a minimum szintet minden egyes kategóriában megüti, és ugyanígy egyébként az orvosi vizsgálatoknál is hasonló volt a tendencia, hogy van egy minimum elvárt megfelelőségi tartomány, és ennek kellett ugye megfelelni.
Ugye 8 ember felelt meg az Európai Ügynökségnek a kritériumainak, és utána ebből a 8 emberből folytatódott a válogatás, vagy inkább akkor már rangsorolás, hogy ki lesz az a 4, aki megkezdheti a kiképzést. Ennek két része volt, ennek a rangsorolásnak, egyrészt egy kéthetes szakmai interjú, vagy szakmai interjú tábornak hívjuk, amit Csillebércen töltöttünk, illetve nagyon fontos és számunkra is élvezetes része volt ugye a Gripennel végzett tesztrepülés, ahol mint a gyorsulástűrő képességünket, mint ugye az irányváltást, különböző műrepülési figurákat elviselő képességünket tesztelték, és ez alapján alakulhatott ki ez a végleges sorrend amiben kiválasztották a négyet.
Egyébként, hogyha az a kérdés, hogy mi volt a vízválasztó, a számok úgy alakultak, hogy arányában a legkevesebb ember az egészségügyi szűrő után jött. Tehát ugye az egészségügyi szűrőt még 25-en kezdtük el, és akkor a kombináltan a pszichológiai és egyéb egészségügyi dolgok után már csak 8-an maradtunk. Tehát ha így nézzük, akkor igazából ez volt egy nagyobb vízválasztó, de egyébként mindenkinek más volt. Tehát András mondta, hogy erre ugye nem tudtunk készülni. Nekem talán egy kicsit a kognitív és pszichológiai közt eltelt idő volt a nehéz. Erről szoktunk beszélgetni a srácokkal, hogy kinek mi volt a nehezebb stáció a kiválasztás során.
Nem tudom, talán még egy mondatot, amit te mondtál, Gyula, hogy mindig a minimum szintet mindenkinek el kellett érni, hogy az fontos megjegyezni hozzá, hogy onnan viszont már válogatták. Tehát kiérte el a legmagasabb szintre fölött a minimum fölött. Inkább az annyi, hogy hiába érte el te 100 pontot 9 kérdésben, egyiket nem teljesítettél, akkor ott sajnos viszontlátás elköszönünk. Tehát inkább ez az átfogó.
Egy modern űrhajósnál már nem az a cél, hogy egy-egy területen ő legyen a legjobb. Itt az a cél, hogy egy minél szélesebb spektrumban ugorja meg az átlag fölötti szintet. Tehát, hogy minél szélesebb körülben lehessen az ő készségeit, képességeit alkalmazni.
És a jelenlegi felkészítéseteknek milyen szakaszai vannak? Tehát, ha jól tudom, még orvosi képzésben is részesültetek.
Voltak orvosi tárgyaink, voltak mérnöki tárgyaink, földtudománytól kezdve, tehát egy nagyon, nagyon széles körű. Ugye ez hasonló, mint a válogatás során, hogy nem egy nagyon mély tudást próbálnak ugye belénk súlykolni, hanem egy nagyon széles körű tájékozottságot, amivel ugye el tudunk kezdeni a kísérletek területén, amire egyébként készülünk, hogy majd a kísérleteket fogjuk elvégezni ugye az űrállomás fedélzetén. Ezekhez szükséges átlátó tág tudást próbálják ugye velünk megszereztetni. De ugye mindezek mellett ugye van a fizikai felkészítésünk, ami ugye heti több óra edzésből áll, és van a pszichológiai felkészítésünk is, ami meg ugye kifejezetten a kiképzés során felmerülő pszichológiai kérdések, és a maga az űrutazás során felmerülő, illetve űrutazás után felmerülő kérdésekre próbálnak minket felkészíteni.
És ugye ezeket egészítik ki azok a gyakorlati képzések, mint ami volt például a túlélő képzés, de volt több szimulációnk, volt olyan képzésünk, ahol ugye együttműködési gyakorlatokat, csapatmunkagyakorlatokat végeztünk, de a gyakorlati képzésünkhöz tartozik például a repülős jogosítványnak a megszerzése.
Amire a srácok meséltek, az mind az alaptréningünknek a része. Ez most már hónapokon belül lezárul, amikor négy emberből választanak kettőt, aki gyakorlatilag tovább jut. Ebből a kettőből majd később lesz kijelölve egy elsődleges és egy tartalékos személy, és nekik majd a további szakaszok, mondja, ez volt a kérdés egyik része. Főleg a magyar kísérletekre fognak majd koncentrálni ezeknek a begyakorlására és betanulására, illetve majd elkövetkezik nyilván a külföldi kiképzés is.
Sok minden nem tudok hozzátenni, tényleg, amivel mondtam, hogy milyen összedette az egész program.
Negyediknek kell lenni, akkor nem kell sokat beszélni.
De egyébként talán még amivel kérdezik, ugye, amit látunk, hogy tényleg nagyon sokrétű és nagyon összetett, és mindenbe belenézünk egy kicsit, mindenre felkészülünk, és szerintem az is lehet előnye, hogy ugye nem tudjuk még halálpontosan, hogy melyik kísérletek fognak feljutni az űrállomásra, viszont előkészülünk arra, hogy bármelyiket is választják ki, valamilyen alaptudással már rendelkezünk, amely könnyebb lesz felvenni a ritmust egyébként a végrehajtásokhoz.
Persze az is fontos a képzésben, hogy mind a négyen minden kísérlet végrehajtására alkalmasak legyünk. Tehát ugyanúgy, ahogy nekem is képesnek kell lennem a mérnöki típusú kísérleteket megcsinálni, ugyanúgy a fiúknak az élettani kísérleteket is ugyanazon a szinten meg kell tudni csinálni.
Ugye a Magyar Honvédség túlélő felkészítésén is részt vettetek Szolnokon, illetve Szentendrén. Ennek mi volt a lényege, hogyan zajlott ez a felkészítés?
Ez a túlélő kiképzés ez igazából abban segít nekünk, hogyha a felbocsátás vagy a visszatérés során történik valami várat. Például, mint a Soyuz 18 esetében, ahol nem vált szét a második és a harmadik fokozat, ezért ugye mentőrakétával meg kellett szakítani a felbocsátást, és hát ugye valahol a világon leestek, ugye ezt nem lehetett kiszámolni, nem lehetett tudni, hogy hol vannak, és ott kellett tényleg túlélniük és megvárniuk a mentést. Vagy a Soyuz 23 esetében, ahol megint csak ugye egy vészvisszatérés volt, és az előzetesen kiszámoltakkal ellentétben egy befagyott tóba csapódtak bele, ami alá le is süllyedtek. Ezek is olyan szituációk voltak, amiből ki kellett keveredniük, sőt az utóbbi esetben több mint egy napot kellett várniuk a mentésre, mert olyan volt az időjárás, hogy nem tudtak elindulni. Úgyhogy igazából ezért fontos, ugye többször találkozunk ezzel a kérdéssel, hogy az űrállomáson mi hasznát vesszük annak, hogy tüzet tudunk gyújtani. Nem ott, reméljük, hogy soha nem lesz rá szükségünk, de az biztos, hogy nem ott lesz ezekre a túlélő készségekre szükségünk.
Egyrészt az nagyon fontos, hogy elmondtad, hogy tényleg felkészítve, hogy mi történhet egy vészhelyzetben, és olyan tudunk itt túlélni, úgymond akár egy pár órát vagy pár napot, elég zord helyek is vannak ezzel a földön, ahol vissza lehet érkezni. És szerintem ennek egy másik szempontja, ami szintén fontos, hogy egyrészt szerintem tesztelték azt, hogy elégre jelentős része ennek a kiképzésnek az alvás megvonás, mondjuk ezt például tegyük hozzá. Hogy erre az ember egy nagyon stresszes helyzetben. Folyamatosan új feladatokat kell végrehajtanunk, amikkel legtöbbször még nem találkoztunk korábban, vagy minden hétköznapi ember ritkán kell ilyen helyzetbe, hogy tüzet kell gyújtania valahol az erdő közepén minimális eszközökkel. És szerintem az is fontos, hogy milyen gyorsan tudjuk megtanulni, mit kell végrehajtani, milyen precízen tudjuk ezt végrehajtani akár aznap vagy másnap, mindezt egy folyamatos erős terhelés alatt. És szerintem ez is fontos mérni, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk ezekre reagálni, miképpen tudunk megküzdeni az akadályokkal.
Én azt gondolom, hogy mindezek mellett ugye egyébként egy személyiség meg szemléletformáló eredménye is van ezeknek a kiképzéseknek, mindenek. Tehát nagyon nagy hatással volt szinte mindannyiunkra az, hogy ezt a egy másfél hetes, ugye egy hét volt a szárazföldi, és egy háromnapos volt ugye a vízi kiképzés, és mind a kettő képzés nagyon sokat adott egyébként szerintem ahhoz, hogy így egy kicsit máshogy látjuk a világot, a helyzetet, és igen, valószínűleg nem lesz rá szükségünk, de azért az gondoljunk bele, hogy mennyire fontos, hogy a visszatérő űrhajós az aztán, tehát megjárja a felbocsájtást, tartózkodik egy hónapot az űrben, utána visszatér a Földre, két nap alatt megfagy, tehát hogy ez egy nagyon fontos része azért ennek a katasztrófának az elkerülésének.
És mennyire érvényesül köztetek a rivalizálás, és mennyire a csapatmunka?
Mindig panaszkodsz, hogy ez negyedik vagyunk.
Nem panaszkodsz, örültem neki. Hát megmondom őszintén, csak a csapatmunka. Legalábbis én ezt látom magunkon, ezt is hirdetjük. Szerintem őszintén ez is látszik kívülről is rajtunk. A srácokkal nagyon, nagyon jól dolgozunk együtt. Gyakorlatilag a nap majdnem minden percét együtt töltjük. Gyula sokkal többet lát minket, mint a családját, szegényként.
Sajnos.
Igen, úgyhogy... Úgyhogy igen, tehát igazából sokszor megkapjuk ezt a kérdést, mert hiszen ez még mindig egy versenyhelyzet köztünk, és a négy emberből kettő fog azon az úton tovább haladni, amin eredetileg a végső cél felé juttatja majd őket. Nem igazán jön fel a mindennapokban. A dinamikánk, a csapat dinamikánk főleg arról szól, hogy oldjuk meg a helyzeteket közösen, hiszen folyamatosan olyan feladatokkal szembesülünk, ahol csapatban kell dolgoznunk. Elmondom őszintén, nagyon büszke vagyok magunkra, hogy gyakorlatilag az elmúlt pár hónapban teljes mértékben sikerült kikerülnünk azt, hogy bármennyire is a rivalizálás mesdjére lépjünk a srácokkal.
Nagyon szerencsés egyébként ebből a szempontból a kiválasztás, hogy nem egymás ellen versenyzünk gyakorlatilag, hanem magunkkal. És nem az számít, hogy most lenyomjuk a másikat, vagy nem tudom, hogy futóversenyen kibuktassuk a lábát, mert nem ez a része számít a kiképzésnek, és a kiválasztás során meg ezt nem veszik figyelembe. Tehát azért nagyon jól tudunk így együtt dolgozni, mert igazából nincs szükségünk a kiválasztás során arra, hogy egymást akadályozzuk, és ebből szerintem nagyon jól kezeljük ezt a helyzetet ebből a szempontból.
Korábbról semmi ismeretség nem volt köztetek, gondolom.
Nem szólt semmi. Hát szegről végre, tehát közös ismerős rengeteg.
Közös ismerős az, de úgyhogy egymás nevét ismertük volna, az nem fordul, igen.
És a kiválasztási folyamat melyik pontján lettetek egymással szembe leültetve, vagy akkor ti lesztek négyen?
Az tavaly márciusban volt. Ja, mi leszünk négyen? Ja, nem, az
március 7-e volt.
Tehát az március 3.
Harmadikán, 7-én, de 3-án tudtunk meg.
De gyakorlatilag idén márciusban, pár nap előtte, hogy belettünk jelentve a külügyminisztériumban, akkor szembesültünk gyakorlatilag a kiválasztásnak az eredményével. De egyébként úgy személyesen először tavaly márciusban találkoztunk a hamburgi fordulónál, akkor még 44-en voltunk a kiválasztásban.
Pont úgy jött össze, hogy szerintem egy napon voltunk Hamburgban mind a négyen.
Szerintem igen.
Igen, ott két nap volt, én a másodikon voltam.
Én is a másodikon voltam.
Az jobb, az első.
Ádám, te voltál az első.
Én is az első voltam.
Valami. Igen.
Hát igen, azért a kiválasztás egyik-másik fázisában azért találkoztunk, mert együtt mentünk tesztekre, együtt mentünk orvosi vizsgálatokra. Majd amikor már 8-an voltunk, akkor ugye a fiúk 3-an azok ugyanabban a csapatban voltak, és együtt élték túl a csillebérci megpróbáltatásokat. De nagyjából ez volt az az időszak, talán tavaly október, amikor először kicsit hosszabban tudtunk együtt lenni, és jobban megismerni egymást.
Igen, azt sosem fogom elfelejteni, mikor még 25-en voltunk a kiválasztásban, és akkor jöttek a pszichológiai fordulók, és ott is külföldre mentünk, ott Kölnben volt egy szűrőnk, és ott hát mindenféle részleteket kihagyva, de hogy 8 embert teszteltek egyszerre egy nap. És akkor ott az ÉZÁ-nak, ugye az Európai Ügynökségnek az asztronóta központjában 8 magyar sráctól zengett egész napon keresztül, gyakorlatilag minden faj, nagyon-nagyon vicces volt, nagyon jól éreztük magunkat.
Ugye, Tibor említette, hogy ketten jutnak ki majd az űrállomásra, de a többieknek is ugye fontos támogató szerep jut, tehát mind a négyeteknek, mind a négyötöknek fontos szerepe lesz. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Egy apró korrekcióval élnék, sajnos csak egy ember tud fölmenni a nemzetközi űrállomásra, viszont ketten fogják megkapni a teljes küldetés specifikus kiképzést, ugye a misszióra kijelölt űrhajós és az ő tartalékosa. Viszont mindenki projektben fog maradni, mindenki ugye a Hunor program végéig fog maradni, csak a másik két embernek a földi irányításban, ugye a földi támogatásban lesz majd szerepe, valamint ugye a harmadiknak is, ugye a tartaléknak is, aki végül ugye nem tud fölmenni az űrállomásra, ő is a mission controlban, tehát a földi irányításban fogja tényleg napi szinten segíteni ugye a fenndolgozó űrhajósnak a munkáját.
De ez pontosan mit jelent majd adott helyzetben? Ezt még nem tudjuk megmondani egyébként. Tehát megvan az elképzelés, hogy mit nagyságban mit fog végrehajtani ez a két ember, aki itt marad, és pontosan mire lesz kiképezve, aki kimegy. Viszont egészen apró részek lebontva még mi sem tudjuk. Tehát szerintem ez éppen apránként alakul, és pont most derül majd ki, attól is függően, milyen kísérleteket viszünk föl, hogy pontosan mi lesz adott elvárás.
Hát meg, tehát hogy alapvetően ilyen messzire kvázi még nem kell látnunk. Tehát nekünk a fókuszunk most elsősorban a saját kiképzésünk, és ugye erre kell koncentrálnunk ebből a szempontból. Tehát az, hogy a FlightOps-ba nekünk milyen tevékenységünk lesz az űrutazás során, igazából ezt úgy szoktuk mondani, hogy ugye nálunk nem az van, hogy nem arról van szó, hogy ki lesz az egy, aki repül, hanem hogy kinek milyen éppen munkaköré leírása lesz a projektben a végén. És tehát hogy egyelőre még erre, még nem látunk rá.
Várjátok egy alapkiképzés az USA-ban is még, ha jól tudom. Ennek milyen fázisai vannak, lehet-e már tudni róla valamit?
A következő lépcső, ami az USA-ban vár ránk, ugye ez a parabola repülés, ez nem sokára meg fog valósulni, gyakorlatilag megtapasztaljuk a mikrogravitációt földi körülmények között, ugye ilyenkor egy repülőgép parabola pályán repül többször, és akkor amíg parabola ível megy, addig az utasok azok tudnak lebegni gyakorlatilag egy 15-20 másodpercig, és akkor ezt egy repülésre többször megtapasztalja. Ez fontos része minden űrhajós kiképzésének, ilyenkor kísérleteket is el lehet végezni, de az első lépésekben még arra koncentrálunk, hogy egyáltalán a test el tudja magát helyezni ebben a környezetben, és tudjon funkcionálni. Úgyhogy ez például gyúsabbeli tartózkodás lesz. És aztán majd jövőre indul konkrétan az USA alapkiképzés, aminek igazából a mostani alapkiképzésünk itthon az ilyen kis előfutár, ilyen kis felkészítőre.
Tehát ott fontos rész, hogy akkor a két szemét, aki már kiutazik az Egyesült Államokba, már sokkal specifikusabban képezik, hogy hogyan kell viselkedni az űrállomáson. Melyik kapcsolót kell eltekerni, visszahúzni, nem tudom, hogy nyitott ki az ajtót, hogy zárt be az ajtót, hogyan zajlik a különböző higiéniai rendszerek használata, milyen feladatok várnak rá, ez tényleg ez a specifikus része lesz tudok. És természetesen mellette folyamatosan tanulniuk kell a saját kísérleteik, és amit el fognak végezni. Ebből a szempontból kicsit más irányú képzés lesz, mint amit most kaptunk, de erre épül nagyon szorosan.
Azt látni kell, hogy minden űrhajósi képzésnek ezen része, Az gyakorlatilag az unalomig való gyakorlása minden egyes procedúrán. Az unalomig és tovább, még jóval tovább, hogy amikor az ember ott felkerül, akkor már tényleg ne legyen kérdés, hanem egyből tudja, hogy mit kell csinálni.
Izommemóriája.
Gyakorlatilag izommemóriája, igen.
Hallgatótnak meg a nézőknek is, hogyha segítenétek leírni, hogy képzeljük ezt a nemzetközi űrállomást.
A mindennapok.
Hát a nemzetközi űrállomáson jellemzően reggel 6 órakor kezdődik a nap, akkor az embernek van körülbelül egy órája, hogy megreggelizzen, hogy a reggeli piperészkedést elvégezze. Innentől kezdve este 8-9-ig 5 perces pontossággal be van osztva az ideje. Hol kell lennie, mit kell csinálnia, melyik kísérletet kell elvégeznie, mikor van egy 5 perces szusszanása, mikor tud elmenni mostóba. Ebben nyilván van egy órás ebédszünet is betervezve valahova, de itt tényleg az a lényeg, hogy ami a világon a legdrágább idő, az űrhajós idő, az az utolsó másodpercig hatékonyan ki legyen használva. Tehát itt tényleg arra kell gondolni, hogy aki fölmegy, az reggel 6-kor föl kell, este 10-kor lefekszik, a kettő között 2-3 órás étkezési és higiéniai szünetet leszámítva folyamatosan dolgozik.
Igen, itt volt szerencsénk az elmúlt pár hónapban tanulni olyanoktól, akik ezt már egy átélték, mind űrből és mind a földből, tehát a Mission Control Centerből például, amit az Ádám említett, és ez egy baromi nagy meló. Tehát arra kell gondolni, hogy tényleg ilyen 5 perces pontossággal be vannak osztva a kísérletek, tegyük fel. Ha fönt van az úrhajós, és az az adott kísérlethez kell A és B tárgy, akkor az A és B tárgyat, ami nyilván limitált, hogy mik vannak fönt az ISS-en, vagy a nemzetközi űrállomáson, azt le kell szervezni, hogy igen, akkor kedves NASA, az A tárgyra szüksége lenne ebben az időperiódusban, hogyha ott valami csúszik, akkor igen, akkor a kísérletnek lőttek, és akkor a meló egyik nagyon szerves része onnantól az, hogy ezt átszervezzük, és a fönt lévő gyakorlatilag rendelkezésre álló eszközöket úgy osszuk el minden űrhívós között, hogy mindenki el tudja végezni azokat a kísérleteket, amiért ő felment. És akkor még ezt nyilván bonyolítja rengeteg olyan természetmegfigyelési esemény, ami viszont nem csúszhat. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy itt például hurrikán, ott meg vihar lesz, és azt nekünk nézni kell felülről, és fényképezni, és elemezni, hogy ez most pontosan merre halad, akkor nincs kérdés, akkor ott azt kell csinálni. Tehát bonyolult.
És igen, a földi támogató személyzet az ugye pont ezzel foglalkozik folyamatosan, hogy ezt az eszközallokációt mondjuk így, ezt ők folyamatosan szervezik a többi űrhajósnak a csapatával, és egy gyakorlatilag folyamatos kooperációban próbálják azt, hogy mindenki el tudja végezni azt a tevékenységet, amire őt felküldték.
És ezt miért fontos a földre lehozni, ez nem egyszerű kint?
Hát igazából nincs elég embert. Az űrhajósnak tényleg, hogy többiek említették, be van osztva az ideje, percre pontosan, ugye 5 perces szakaszokra bontva szinte. És neki arra nincs ide, hogy jaj, hozzátok már át, légy szíves, kinek kell az USB kulcs, mondjuk, vagy nálad van a pipetta, vagy hova tettük a nagyító terének, nincs ideje, ennek előkészül, ott kell lennie. És persze előkészítik egymásnak, tehát nem arra van szó, hogy a föld irányítgatják ezt, csak az megmondja valakinek, hogy te már például végezte, ezt ide kell letennenek, itt kell lennie, ilyen szögben kell állni, a következő ember azonnal tudja használni. És ebből következik az is, amiért nagyon fontos ezeket begyakorolni, és tényleg persze begyakorolni, hiszen arra nincs lehetőség, hogy is volt egyszer, még kétszer megvakarom a szakállamat, hogy nem emlékszem, hol kellett cseppenteni, mit kellett eltekerni, hányosra kellett beállítani, hiszen amint egy kísérlet csúszik, azt körülbelül törölhetjük. Tehát óriási szerencse kell ahhoz, hogy be lehessen még préselni egy következő idősávba, mert ki tudja, hogy egy másik kísérletre van szüksége a te eszközödre, és nem mondhatom azt, hogy hát de én csúsztam egy kis, és még szükségem lenne rá, hiszen akkor az egész borul, mint egy dominó. Tehát ezzel oda kell figyelni, valamit elront az űrhajós, nem megfelelően készít elő a földi flight ops csapat, akkor az sajnos elveszett, és onnantól nem lehet bepótolni, vagy legtöbb esetben nem lehet bepótolni, és ezért csak azért hangsúlyozom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy minden egyes apró részlet a helyén legyen, amikor dolgoznak fenn az űrhajósok.
És a Hunor program, illetve a magyar űrhajós részvétele, az hogyan járul hozzá a magyar tudományos és gazdasági élethez?
Hát ugye alapvetően rengeteg, tehát az űrhajós az csak a kéz, aki elvégzi a kísérleteket, az mint ez a távirányítós robot, ami a fülkén belül megcsinálja ott a pipetták összeöntését, csak nyilván ugye az űrállomás fedélzetén. Gyakorlatilag mögöttünk nagyon nagy, a maga a Hunor csapat is egy nagy csapat, aki ugye válogatja, szelektálja, készíti elő a beküldött kísérleteket, és ugye viszont ehhez egy rengeteg kísérlet jön, és fejlesztettek, készítettek elő számunkra, és a programhoz küldtek be rengeteg kísérletet, és önmagában ez egy rendkívül nagy kutatási motiváció, hogy van lehetőség olyan kutatásokat elküldeni ebbe a programba, hogy ezek elvégzésre kerüljenek, illetve rengeteg egyetem és főiskola csatlakozott be hozzánk, akik oktattak minket, akik segítettek minket. Ha csak a SOTÉ-nál a felkészítésünket, Semmelweis Egyetemnél a felkészítésünket, milyen nagy mértékben támogatják, ugye a teljes fizikai felkészítésünket például ők segítik, és ugye ebből tudomány, fejlődik a tudomány, gyakorlatilag a tudásbázis Magyarországon folyamatosan, fokozatosan növekszik ezáltal.
Amit fontos ez mellett megemlíteni, hogy itt nem csak az elvégzett kísérletekről vagy a tesztelt eszközökről van szó, hanem a kompetencia kiépítéséről is. Tehát ahogy például a Honvédségnek is most már van egy tesztelt, kidolgozott vadászrepülő repülési programja arra, hogy egy űrhajós kiválogatásnál hogyan kell tesztelni valakit. Ugyanúgy az orvosi csapat is folyamatosan építi a kompetenciát, hogy hogyan kell felkészíteni és támogatni egy űrhajóst, de a kiképzőink is megszerzik azt a tudást, hogy hogyan kell úgy felkészíteni valakit egy űrrepülésre, hogy azt az Európai Ügynökség és a NASA is elfogadja. És ezek azok a kompetenciák, amik még mindig a világon unikumnak minősülnek, de hát Közép-Kelet-Európában meg abszolút egyedülálló lesz, hogy itt lesz egy olyan tudásbázisunk, ahol tényleg egy űrhajóst a kiválogatástól, a kiképzésen át, a kísérletekre való felkészítésig tudunk támogatni.
Ja, ami szintén hozzátartozik, hogy ez számos cég foglalkozik Magyarországon különböző űreszközök, űripari berendezések fejlesztésével, akkor is ez nincs benne a mindennapi köztudatban. És ők dolgoznak egyéb programokon, tehát juttatnak fel űreszközöket más programok keretén belül is. Azonban nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az egyik legértékesebb hozzáadott, de legfontosabb hozzáadott érték egy ilyen kísérletnél, hogy ott eszköz már működött fönt az űrbéli környezetben, hiszen teljesen más a sugárzás, teljesen más ugye mikrogravitációban működik, és ezt ki kell próbálni. És ez egy nagyon jó lehetőség a magyar cégeknek is, hogy bemutassák adott eszközük, adott kísérletet, hogy működik ilyen helyzetben, mert sokkal jobb eladni, akár monetizálni, ha így szeretnénk kifejezni a későbbiekben az adott eszközöket. És ez jó nevet, még jobb hírnevet tud adni ennek a cégeknek, és ezért ez nagyon hasznos lesz a jövőben.
És amint ugye ők sikerre járnak majd egy sikeres Hunor program után, és növekednek majd, onnantól kezdve pedig majd megnő az az igény is, hogy akkor minél több űrvégzettséggel, vagy űrszerű végzettséggel rendelkező ember dolgozzon. Tehát igazából én azt szeretem mondani, vagy azt szeretem hangsúlyozni ilyenkor, hogy nagy rendszerben és jövőben gondolkodunk. Itt nem csak a magyar cégekről, a magyar oktatásról is abszolút szó van, már van egyébként űrmérnöki képzésünk. A mi víziónk az az, hogy ha a Hunor program sikeres lesz, az űriparon keresztül majd nyilván magával rántja az oktatást is, és gyakorlatilag ezen keresztül igazából egy ilyen perspektívát tudunk ajánlani majd a következő generációknak, hogy igen, hogyha űrrel szeretnél foglalkozni, akkor Magyarországon aztán bőven van a lehetőség.
Annyit beszéltünk itt a kísérletekről, hogy valamilyen szinten tudtok-e felvillantani pár dolgot, hogy mik ezek a kísérletek, milyen jellegűek?
Ebben a fázisban még nem terhelnek minket azzal, hogy a kísérleteknek a részleteit megtanuljuk, megismerjük. Nagy vonalakba tudunk párat említeni, például lesz egy nagyon fontos orvosi élettani kísérlet csoport fent, aminek az lesz a különlegessége, hogy sok paramétert fogunk egy időben mérni. Nagyon sok élettani, teljesítmény élettani, mind fizikális, mind ugye szellemi teljesítményt fogunk egy időben párhuzamosan és sűrűn mérni. Ezáltal olyan információ halmazunk lesz egy ilyen rövid és középtávú űrutazásról, ami tényleg fog tudni hozzáadni a tudomány jelenlegi tudástárához.
Van egy kísérlet, ami a Hold közötte holdregolittal kapcsolatos. Gyakorlatilag ilyen habképzés segítsége, anyagtudományi kísérlet habképzés segítségével építőanyag készítéséről szól ez a kísérlet, de ugye ebbe se látunk még bele pontosan, hogy ez nekünk hogyan és miként kell. Ugye ez a későbbi akár holdbázisnak a anyag felhasználásához lenne elsősorban hasznos.
Mert akkor ugye ott van még az örökzöld sláger téma, ugye a magyar pille doziméter, ami már a sokadik generáció óta működik az űrállomáson, és ennek a most felutazó űrhajósunk egy következő generációt viszi magával, és teszi, hogy ez hogyan működik.
Ami még a kísérletek mellett fontos, hogy ugye föntről nekünk nagyon nagy feladatunk lesz, hogy oktassunk, és kísérleteket végezzünk el, sokszor oktató jelleggel is, valamint fölvegyük a kapcsolatot akár rádión is, ez itt Magyarországon élő, tanuló fiatalokkal, rádióamatőrökkel.
Ahogy közeleg az időpont, van bennetek félelem, vagy felkészültetek lelkileg arra, hogy átértékelődnek dolgok bennetek majd?
Bennem személy ez félelem nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember ezt eldönti, elkérdő nagyjából, mi vár rá, ezért inkább egyre tisztább lesz, hogy mégis mi vár rám. És persze ott van az egészséges élet összen, hogy gondolkodni, hogy érdemes-e fölmenni valahol, alapból nem tudsz megélni és életben maradni, de azért egy nagyon komoly csapat dolgozik, és az űrrepülés már csak egy biztonságos iparág, ezt már így kimondtad, nagyon ritka egy valóban súlyos katasztrófa, tehát ilyen szempontból nincs emberben félelem. Szerintem, hogy leginkább érdekes lesz adott helyzetben, hogy helyt tud állni az ember, ha például ilyen esetben én megyek ki, helyt tudok állni az adott helyzetben, illetve hogy viselje az ember a 30 napos teljes elzártságot. Nem teljes elzártság, nem teljes magány, mert a többi űrhajós együtt van mindenki ugye az űrállomás fedélzetén, de az mégiscsak más, tehát mégiscsak el van zárva szerette, egy megszokott környezettől fontos bezártság, szóval ez lesz, jelenti valami nagy kihívást.
Ugye az ember talán attól fél legjobban, amit nem ismer, amikor a bizonytalan felé kell tartania, de szerencsére egy olyan csapat áll mögöttünk itt Magyarországon is, és egy olyan profi csapat fog minket felkészíteni Németországban, Japánban, Amerikában, hogy szerintem egy pillanatig se lesz az, hogy bizonytalanok leszünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés, vagy egy adott szituációt hogy kell megoldanunk. Így ez a fajta félelem talán nincs bennünk.
Ugyanezt egyébként én is ugyanezt mondanám, tehát ha az ember pontosan tudja, hogy mire számíthat, felkészül minden esetőségre, akkor igazából gyakorlatilag ezzel tudja küzdeni a félelmet. Meg talán nem tudom, szerintem az izgatottság fölváltja a félelem gondolatát.
Igen, tehát hogy Igazából szerintem, ahogy közeledünk az egyes lépcsőkhöz a felkészítésünk során, ott mindig gyakorlatilag szerintem a következőre koncentrálunk elsősorban, és emiatt most azon, hogy mondjuk a felbocsátás során mondjuk felszíjaznak minket egy rakétára, és kilőnek több száz tonna üzemanyaggal alattunk, azon még most nem aggódunk, hiszen még addig annyi lépcsőn kell végigmennünk, és ez a sok kicsi sokra megy, szépen lassan közeledünk e felé. De egyébként igen, van egyfajta kíváncsiság, izgalom bennünk, az, vagy legalábbis bennem biztosan ezzel kapcsolatban, de ekte félelem az szerintem.
Szóba került az, hogy percre pontosan be van osztva a napi munkarend, azért ez egy megterhelő fizikailag, szellemileg, mentálisan minden tekintetben. Hogy kapcsolódik ki, vagy töltődik vissza az ember a nemzetközi űrállomáson?
Az alapszemélyzetnek, akik azért 6 vagy 12 hónapot töltenek fönn, ott nekik azért a hétvége valamennyire szabad. Jó, szombat az takarítással telik, de az is egy picit másfél elfoglaltság, egy kicsit ugye a mókuskerékből való kiszakadás, viszont nekik a vasárnap az teljesen szabad. Ahogy hallottuk, még filmestéket is tartanak, akkor szoktak azért kis szociális összejöveteleket tartani, ünnepségeket tartani, hogy minél jobban ki tudjanak kapcsolódni, illetve lehetőség van arra is, hogy az ember a szeretteivel is kapcsolatot tartson. Nyilván e-mailezni, írásban folyamatosan tud velük kommunikálni, de ilyenkor még videóhívásokra is van lehetőség.
Nyilván a 30 napos tartózkodás során lehetséges, hogy nekünk a hétvége az nem lesz már kiadva, hiszen aránylag ugye nagyon sok szeretét venni ki az űrutazásból, és emiatt a hasznosítható időnk az jelentősen lecsökkenne. De egyébként erről még nincsen, tehát ez sincs még ugye letisztázva. A 30 napot még azért ki lehet bírni.
Hát miután csak már az embernek lehetőség, hogy egyrészt pihenni, ami kötelező is, de hogy hozzá kell, hogy elég nehéz aludni az űrállomáson, főleg az elején eléggé alvás hiánnyal küzdenek a fent élő emberek, vagy fent dolgozó emberek, gondolom hozzá kell szokott környezethez. De azért mégiscsak az ember lehetőség, akár tud talán valamit olvasni, akár tud tényleg szeretteivel kommunikálni. Amit sokszor hallunk, hogy szeretnek odaülni az emberek az ablakhoz, amin keresztül a föld látszik, ugye, és egyszerűen csak tényleg csodálni azt, ami előttük elterül. Úgyhogy szerintem meg fogjuk erre találni a megoldást, amikor odáig eljutunk.
És elképzeléseitek szerint maradtok-e ezen a területen, vagy visszatértek majd a polgári foglalkozásotokhoz?
Én most úgy látom, én most úgy képzelem el, hogy megpróbálom majd megkeresni ugye a kettő között az arany középutat. Tehát valahol az orvosi hivatást és az űrkutatást összekapcsolni, és ez igazából az űrorvoslás, azon belül is talán egy kisebb szelet az űrsebészet meg tudja adni nekem, úgyhogy én bízom benne, hogy tudok is maradni az űrkutatásban, az űrutazással kapcsolatos területen, és a polgári szakmámat is be fogom tudni hozni.
Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan unikális tudás, amit az elmúlt 6 hónapban kaptunk, képzés, amit kaptunk, és tudás, amit összegyűjtöttünk, illetve még amit összegyűjtünk a közeljövőben, hogy ezt ebből a szempontból kicsit kár lenne idézőjelben elherdálni, és visszatérni egy korábbi tevékenységünkhöz. Úgyhogy én mindenképpen azt keresem, azt a lehetőséget keresem, ahogy ebben az űrkutatással kapcsolatos környezetben ezt tudjam kamatoztatni, hiszen ha már egyszer ennyi energiát belefektettem én is, belém fektettek, akkor ezt szeretném ugye kihasználni.
Igen, hát ahogy az előbb is ugye felmerült, a Hunor program épp erről szól, hogy lehetőséget teremtsünk és perspektívát ajánljunk, úgyhogy ha minden összejön és már pedig össze fog jönni, hiszen ezen dolgozunk, akkor lehetőségek pedig lesznek. Úgyhogy nekem is abszolút ez a terv, hogy maradok, kell lenne veszni hagyni ezt a rengeteg energiát és rengeteg tudást, amit megszereztünk az elmúlt időben. De hát ezen a hídon majd átmegyünk, hogy hol érünk, tehát még addig rengeteg idő telik el. Sok elképzelés van, sok terv, de szerintem én maradnék mindenképpen.
És hasonlóképpen gondolkodom, hogy nekem a saját szakmám is nagyon közel áll ehhez, egy kis más iparág, de mégis nagyon közel az űrutazáshoz. És szerintem ezt a kettőt nagyon lehet majd ötvözni. Tehát a cél az, hogy mindenképpen megvan ez itt felhalmozott tudás, esetleg még talán bele tudja az ember azt is hozni, amit korábban megismert, amit korábban csinált, de aminek a bevitele most esetleg nincs lehetősége, hiszen nem ez a program célja az adott helyzetben.
Tervezel majd rakétát?
Hát azt talán nem, de valami a környékén valami hasonlóra lehet szó, igen.
Köszönjük szépen Cserényi Gyulának, Kapu Tibornak, Sléga Ládámnak és Szakály Andrásnak, a Hunor Magyar űrhajós program kiválasztottjainak, hogy bemutatták nekünk a programot. Köszönjük nézőinek és hallgatóinak, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify listájára, de megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, a honvédel.hu-n, illetve a Honvédelmi Tárca és a Honvédség közösségi média felületein. Köszönjük szépen!
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.